Nők az úton, útra való beszélgetés minden csütörtökön.
Sziasztok, ez itt a Nők az úton podcast Szlavka Évával
és Csorba Anitával. A nőkazúton.hu oldalon mindent megtalálsz rólunk és az összes adásról.
Ha szereted és követed adásainkat, akkor köszönjük, ha értékelsz minket a podcast csatornán, amin hallgatsz, hogy máshoz is eljussanak az útra való üzenetek.
Szólj hozzá adásainkhoz Facebookon vagy Instagramon, hadd ismerjük meg a te véleményedet és történetedet is a témákkal kapcsolatban.
Tarts velünk az úton ma is!
Az Elysian nő egyszerre tud törékeny és erős lenni, tudatában van nőiességének, és büszkén vállalja azt. Ezt a mondatot olvastam Bódis Boglárka weboldalán, aki egy méltán népszerű divattervező, és a TEDx Liberty Bridge Women egyik előadója. Szia, Boglárka!
Szia, Boglárka!
Sziasztok!
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Kezdjük is onnan, hogy miért lett számodra ennyire fontos a nőiségnek a kérdése, illetve hát a divat szakmába, hogy csöppentél bele?
Azt hiszem, hogy én amióta megszülettem, vagy hát a tudatomra ébredtem, nekem ez mindig nagyon is fontos volt, kislányként is, és én nagyon, mint minden kislány játszik bizonyos játékokkal, én ugye a babázós típusban tartoztam, és én így elképzeltem történeteket, hogy nők különböző szerepekben hogyan viselkedjenek, illetve nagyon jó női minták voltak körülöttem mindig is. Akár a nagymamáim, akiket nagyon-nagyon szerettem, az édesanyám természetesen, a keresztmamáim, akik nagyon sokat vigyáztak rám, és akiknek egyébként szerintem köszönhetem is, hogy azzal foglalkozom, amivel foglalkozom, mert hogy a szüleim a vendéglátásban dolgoztak, balatonfüredi lány vagyok, és rám nagyon sokat vigyázott a két keresztmamám, akik gyönyörűen bartak, és ott ültem a széken mellettük, és néztem, ahogy csinálják, tehát hogy mindig is bennem volt ez, illetve amit én éreztem magamban mindig is, hogy szeretném magam körül a dolgokat szebbé tenni. Akár a tárgyak, az otthonom, a kert, tehát hogy azt szeretném, hogy a dolgok szebbek legyenek és szebbé váljanak, és azt láttam, hogy egy olyan világban élünk, ahol a nők nagyon férfias szerepekbe kényszerülnek, helyezkednek a munkájukban, nagyon sok területen kell helytállnunk, anyaként is, feleségként is, de ugyanakkor dolgozó nőként is. Ezek nem közhelyes dolgok, amiket most mondok, de nagyon igazak szerintem, és a nők úgy próbáltak ezekhez a szerepekhez felnőni, hogy elkezdtek férfiasan viselkedni. És ehhez a hozzátartozott akár ez is, hogy elkezdtünk férfiasan öltözködni is. Kényelmesen, praktikusan,
igen,
sportosan.
Tudok csatlakozni egyébként, igen.
És nem biztos szerintem, hogy ez jót tesz, mert a női energia, ami bennünk van születésünktől fogva, az egy olyan energia, ami megkülönböztet minket a férfiaktól. És ez nem egy fegyver, ezzel nem kell visszaélni, de ez egy olyan adottság, amivel egyszerűen mások vagyunk, és ami egyébként hat a férfiakra is. És azt gondoltam mindig, amikor még minisztériumban dolgoztam, és magamnak terveztem egyébként ruhákat, hogy egy nő öltözködjön úgy, hogy ez legyen visszafogott, legyen elegáns, de legyen nőies, és hogy nem kell állandóan nadrágkosztümbe járni, meg ezeket az unalmas kliséket követni, hanem igenis látja a nő, amikor úgy jelenik meg ápoltan, szépen, egy nőies ruhában, hogy megkapja a visszajelzést, hogy ez jó, és szép, és kapja a dicséreteket, és ehhez nem kell azt tennünk, hogy köldökig dekoltáljuk a ruhánkat, vagy közönséges szoknyahozt válasszunk, egyszerűen csak a női energia jöjjön belőlünk.
Ahhoz nem mindegy, hogy hogyan öltözködünk?
Azt gondolom, hogy nő és nő között nagy különbség van, ezt mindenki érzi magában, hogy mennyire tudja, akarja magából hozni a nőt, erre valamilyen szinten szerintem kislánykorunkban a családunk is
kapunk
egy mintát, és tudunk a gyerekeinken segíteni, hogy jobban megéljék a nőiességüket, vagy hogy visszajelezzünk a gyerekek felé a szépséget illetően. Nem arra gondolok, mint ami most megy az Instagramon, hogy amit én nagyon nem szeretek, hogy ilyen kis majmokká váljanak a kislányok, és 11-12 éves korúban már 25 éves nőkké, és sminkeljék magukat.
Igen.
Na nem erre, hanem hogy mindenki a korának megfelelően élje meg a nőiességét, és legyen helyes kislány, és aztán legyen csinos kis kamaszlány, és aztán legyen vonzó nő. Ez egy folyamat. Én mindig imádtam az olyan regényeket, az olyan filmeket, ahol bátor, belevaló női hősök vannak, akik kiállnak magukért, akik valamilyen területen kiválót alkotnak, vannak ilyen kedvenc hőseim, és lehet, hogy ez ilyen mesevilág, vagy álomvilág, de én ezt úgy képzeltem el, hogy sok ilyen nő van, aki így akar élni, és hát nekem ez a ruháim által manifestálódik.
Szerintem teljesen igazad van, hogy sok ilyen nő van. Szerintem akik hallgatnak, azok között is nagyon sok van, meg itt vagyunk mi hárman, akik biztosan így akarunk élni. De egy picit, hogyha visszagondolok én a saját életemre, akkor azt mondom, hogy korszakok voltak, amikor nagyon nőiesen, meg ez fontos volt számomra, és aztán voltak korszakok, amikor kevésbé.
De egy nő lehet farmerban is nő, meg egy szál fehér pólóban is nő. Én nem azt értem ezáltal, hogy mindig elegáns ruhákat hordjunk, vagy estély ruhákban lehetünk csak nőiesek. Mindenben lehetünk nőiesek, a lényünkből árad. Csak ezt ne akarjunk férfiként viselkedni.
Ebben totálisan egyetértek. Én azt szerettem volna a mondatom végén megkérdezni, hogy neked is voltak ilyen korszakok, vagy végig gyakorlatilag a felnőtt korod óta nőiesen nőként öltözködsz?
Azt gondolom, hogy a felnőtt korom óta mindenképpen. Így hasonlóképpen öltözködöm.
A kamaszkorról nem érdemes beszélni.
Kamaszkorban sem voltam.
Keresi az ember magát.
Nem voltam nagyon lázadó, kíváncsi voltam sok mindenre, de nagy kilengéseim nem voltak. Nincs tetoválásom, nincs piercingem, és soha nem is volt. Ilyen értelemben ilyen kis unalmas voltam. A tornászlány voltam kislánykoromban, és rövid volt a hajam, és aztán, amikor ezt abba hagytam, akkor megnövesztettem azóta. Ilyen, én ilyen nagyon hűséges típus vagyok stílusokhoz, vagy dolgokhoz, emberekhez, és nem voltam nagyon lázadó, azt hiszem.
Viszont mesélted, hogy vannak olyan emberek, vagy olyan nők, akikre mindig is felnéztél, és szerinted nagyon fontos figurák és személyiségek. Megemlítesz egy-kettőt?
Irodalmi, meg film élményeket mondok nektek. A leges-leges legkedvesebb női hősnőm a Távol Afrikától című regény, illetve nagyszerű filmnek a főhősnője, ez a bárónő, akit ha nézek, akkor most is libabőrös vagyok tőle, hogy ő egy annyira erős, annyira nemesen gondolkozó nő volt, és annyira benne volt az, hogy akar tenni valamit, és jobbá tenni maga körül a világot, de hogy ugyanakkor nagyon vágyik megélni a szerelmet, és nagyon vágyik a nőiességre is, és nem feltétlenül baba arcú nők, ez fontos, akiket én nagyon szépnek tudok látni, hanem a belső erejük, a
szépség szubjektív.
Igen, abszolút, 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 és azt gondolom, hogy egy nő az ne elégedjen meg azzal, hogy mondjuk szép, mert mindannyian tudjuk, hogy ez egy adottság, egy átmeneti állapot, ami, hogyha valaki csak erre alapozza meg az életét, akkor nagyon fog csalódni, hiszen az idő múlásával ez a dolog veszít a szépségéből, és kell, hogy maradjon valami, ami utána is örömet okoz, teljes életet tud biztosítani, megtalálni magunkat valamilyen területen, vagy valamiben jónak lenni. A szépség az nem elég. Örülni kell neki, de hát nem elég mindenre.
De hogyan találtad meg önmagadat?
Igazából erre van egy történetem. Nem is gondoltam volna, hogy én ilyen hamar megtalálom önmagamat, mert 14 éves voltam. Bementem a gimnáziumba, Balatonfüredre jártam, és volt egy nagyon bölcs osztályfőnököm, Julia néni, aki az első nap lerakott mindenki elé egy papírt, meg egy borítékot, és azt kérte, hogy írjunk egy levelet a felnőttkori önmagunkhoz. És a 15. érettségi találkozón, tehát majdnem 20 évvel később, ez az idős néni kiosztotta ezeket a megsárgult borítékokat. Azt sem tudtam, hogy ez már mi. Nem is emlékeztem rá, hogy ilyet írtunk, és akkor kinyitottam a borítékot, az volt benne, hogy Bódis Boglárka vagyok, divattervező vagy külkereskedő szeretnék lenni.
Ez a szépen azonosult, amit már tud az ember régen.
Igen, és hogy ez bennem volt akkor is.
14 évesen.
14 évesen. És igazából nekem mind a kettő megadatott, hiszen az első, az életem első felében ezzel foglalkoztam, hiszen 10 évig dolgoztam nemzetközi kapcsolatok területén az államigazgatásban, és diplomatának készültem, ez is a végzettségem az egyik, és én azt is nagyon szerettem, tehát azt is önazonosnak ítéltem meg, mert nemzetközi szervezetekhez jártam, nagyon tetszett ez a multikulturális közeg, szerettem, hogy azzal foglalkozhatom, ami örömet okoz, de hiányzott a kreatív, alkotó munka, ami ugye gyerekkorom óta ott volt bennem, amikor ruhákat vartam, amikor rengeteget rajzoltam, amikor kézműveskedtem, és ez mindig is bennem volt, ez a nem is csak a ruhákhoz, hanem a gyönyörű textiliákhoz való vonzódás. Ez ami ott az eszem tudom, bennem van, és hát így kerültem át az új szakmámba.
Emlékszel még az első élményekre, amikor már divattervezőként dolgoztál, és megkerestek bármilyen felkéréssel, akár egy divat bemutatódra. Tehát amikor valami először tettél valamit, ami kicsit a komfortzónádon túlra vitt, és azért is kérdezem ezt, hiszen ugye az idei TEDx Liberty Bridge Women témája az a bátor, brilliáns nők, és hát a komfortzónán átlépés. Meséljeneket az életedben, hol voltak?
A legbátrabb dolog szerintem már nem az iskola után történt meg velem, hanem az, hogy mertem belevágni az iskolába. Én akkor 32 éves voltam, volt egy 4 éves fiam, és ott álltam, hogy a minisztériumban akkor már elég szép pozícióban is voltam, szerettem, amit csináltam, ahogy mondtam nektek, de ahhoz, hogy megtudjam, hogy lehetek-e én divattervező, ahhoz ugye a szakvezetőm a Kreába jártam, és megkérdeztem, hogy Edina, mond, én belőlem lehet még ennyi idősen divattervező? És akkor nem is ismertük egymást, és mondta, hogy egy dolog biztos, ha nem próbálod meg, sosem fogod megtudni. És ez tényleg annyira egyszerű dolog, de nem nagyon tudtam mit mondani ellene. És hát belevágtam. És ez nagyon bátor volt olyan értelemben, hogy amikor elkezdtem, akkor tudtam, hogy itt már nem babra megy a játék, hogy nekem az az utam, persze egy ideig munka mellett tanultam, de hogy tudtam, hogy ha ezt az utat választom, akkor a másikat el kell engedni. És az a biztonság, amit mondjuk a közigazgatásban egy köztisztviselő akkor kapott, az összehasonlíthatatlan abba, azzal, hogy belekerültem a vállalkozói létbe, amit sosem gyakoroltam előtte, és ugye a divattervezés nem csak egy alkotó-kreatív tevékenység, ez egy vállalkozás. Itt használtam egyébként a közgazdász végzettségemet, de hogy meg kell hozni a döntést, mert az ember érlelgeti, meg álmodozik róla, meg sokat gondol rá, de egyszer csak meg kell nyomni azt az Enter gombot, hogy elküldi a jelentkezésedet. Emlékszem erre a pillanatra, amikor meghoztam a döntést, ez meg Párizsban volt, ezt majd el fogom mesélni a TED-en is. Párizsban jártam, ősz volt, november egyébként, pont 11 éve most már, és sétáltunk a Szajnaparton, és láttam, este volt már, láttam egy ruhát, egy fehér ruhát egy kirakatban. Biztosan így magatok elé tudjátok képzelni Párizsban azokat a gyönyörű épületeket, óriási nagy üveg portálokkal, és volt ott az egy szem fehér ruha, és olyan gyönyörű volt, hogy sose felejtem el, hogy csak így mentem közel hozzá, és akkor így álltam előtte, és azon gondolkoztam, hogy édes Istenem, ez annyira tökéletes, úgy, ahogy van, és hogy én miért, hogy én vajon tudnék-e ilyet csinálni, egyszer lehetne nekem is egy ilyen fehér ruhám egy ilyen szép üzletnek a kirakatában, és ez annyira bennem maradt, hogy hazajöttem, és akkor elkezdtem keresni olyan iskolákat, ahol munka mellett elkezdtem a divattervezést, így kerültem a Kreakortárs Művészeti Iskolába, és akkor meghoztam a döntést. És emlékszem az első nap, mikor bementem a suliba, az nagyon mókás volt. Hát nem szabad elfelejteni, 19 éves fiatalok közé ültem be az iskolapadba, és az előző órán volt egy előadó, aki így rám nézett, és mondta, hogy bekapcsolva hagyjam a projektort. Így rám nézett, és mondtam, hogy érted? Mondta, hogy fogsz vetíteni? És akkor jöttem rá, hogy mondtam, hogy nem, én nem a tanár vagyok, hanem én diák vagyok. És hát beültem közéjük, és az maga bátorság volt. Tehát, szóval hogy egy óriási, generációs, nem szakadék, mert nem éreztem szakadékot, de volt köztünk
azért sok év. Hihetetlen példamutató, hogy gyakorlatilag bármikor, 32 évesen, teljesen mindegy hány éves, vagy 42 évesen, én is 36 évesen kezdtem el bármit felépíteni, hogy nem szabad, hogy ez gátat szabjon, el kell kezdeni az embernek az álmait megélni.
Igen, 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 igen. Meg ezt jól kell tudni megélni. Tehát, hogy azon gondolkoztam, hogy ez az idő, amit elveszek mondjuk a kisfiamtól azáltal, hogy iskolába járok, az hogy tudnám neki visszaadni. Tehát én emlékszem azokra az estékre, mikor én megkaptam a házi feladatokat, mert ugye az elején mindenki papírból csinál ruhát, meg először ilyen kis felületeket csinálunk, és akkor Gergő ott ült mellettem, ő rajzolgatott, amit ő, én megcsináltam, amit nekem kellett, és akkor úgy jól megbeszéltük, hogy mint egy ilyen kis kreatív szakkör. Meg mindig ő volt az, akinek először mutattam meg, hogy nézd, anya, mit rajzol, tetszik-e neked, hogy próbáltam őt ebbe bevonni, meg próbáltam, amikor múzeumba kellett menni, akkor megfogtam a gyereket, és vittem magammal, és akkor próbáltam neki így elmondani, vagy a művészethez egy kicsit közelebb hozni őt. Nyilván most kamasz, most inkább eltávolodik tőle, de hogy szerintem ez is a nevelés része. Én ezt tudom neki adni, hogy ez a kisgyerek szerintem átlagnál sokkal többet volt múzeumokban, foglalkozott művészettel, vagy ült divatbemutatón, és szoktuk viccesen mondani, hogy a Gergő már tudja, mi az a plisszírozás, és hogy ez majd biztos nagyon imponálni fog
a lányoknak
később.
Ez a fajta finomság, meg a művészetekre való igényesség és nyitottság, ahogy ezt beleneveled, ez biztos, hogy nagyon szépen vissza fogja majd forgatni, amikor eljön az az időszak. Amit én mindenképpen megkérdeznék, hogy nyilván nem nagyon vannak olyanok, akik nem ismerik a nevedet, főleg a nők között, de hogy tehát én ezt egy sikerként definiálom, de mindenki másként definiálja a sikert, mindenkinek más jelent, de hogy éled meg a sikert, mint fogalmat? Tehát az életedben hol van a helye?
Hát a sikert azt nem tudom, miben lehet mérni, vagy érdemes-e meghatározni magadnak, hogy mitől vagy sikeres. Én azt néztem inkább, hogy van-e fejlődés. Hogy az elejétől kezdve, ahol elindultam, ahhoz képest most hol tartok, ezt már jobban lehet ugye mérni. Mert ahogy az ember megy előre az úton, egyre nagyobb célokat tűz ki maga elé, és akkor azt gondolhatod, hogy régen nem voltál sikeres, de igen, tehát hogy mindig örülni kell annak, hogyha egy-egy lépcsőt megteszel, és az sikerül. És nekem az is siker, amikor ma például most mielőtt hozzátok jöttem, volt egy ruhapróba, egy alkalmi öltözéket készítünk egy hölgynek, és állt a tükör előtt, és mondta, hogy de jól áll, és hogy ez jó lesz, és így megöleltem őt, és mondtam, hogy hidd el, hogy nagyon szép leszel benne. És nagyon jó, amikor azt érzem, hogy ők tényleg jól érzik magukat a ruhájukban. És nagyon fontos számomra az, mindig azt mondom, hogy azt kívánom az ügyfeleimnek, hogy ne azt mondják nekik, hogy de szép a ruhád, hanem hogy azt mondják az emberek, hogy de szép vagy a ruhádban. Mert nagyon nagy a különbség. Mert ha azt mondják, hogy te milyen szép vagy, akkor a ruhával segítettünk, de magát a nőt tudtuk sikerült segíteni, kiemelni, hogy szépnek érezze magát, mert ezt mindannyian tudjuk szerintem magunkról, hogy van, amikor szebbnek érezzük magunkat valami által. Vagy azért, mert boldogok vagyunk, vagy azért, mert egy olyan ruha van rajtunk, ami önbizalmat ad, vagy azért, mert épp szerelmet vallottak nekünk, vagy mert nem tudom, a kedvenc rózsunkat föltettük, és akkor az jó kedvre derít. De a ruha erre egy eszköz. Aztán sikereket mérni tudunk ugye abban is, hogy ha kap az ember díjakat, és hála Istennek ezek is megtaláltak engem, anélkül, hogy nagyon kerestem volna ezeket, tehát hogy voltak meglepetések. Most az Olasz Divatkamarától kaptam egy díjat, ami teljesen meglepetésként hatott rám.
Hát igen, azt hiszem, az már elég nagy elismerés, hogyha a divat szakmában egy olasz elismerést kap az ember, nem?
Igen.
Az a divat bölcsője.
Igen, nagyon érdekel, hogy találtad ki ezt, hogy akkor saját márkedet lesz a nevét, és akkor ahogy hogy nézett ki ez, amikor elindultál, és most 11 évvel később, hogy néz ki, hányan vagytok, milyen hogyan tervezel?
Illetve hát honnan fakad az Elysian név?
Az Elysian név az egy olyan név, amit mindenki ismer, csak nem jut eszébe, hogy tudja. Ez egy francia melléknév egyébként, egy szótárban bukkantam rá, ahol képzeljétek el, hogy a világ nyelveinek a legszebb szavai gyűjtik össze, hangzásuk vagy jelentésük alapján. Az a szó, hogy Champs-Élysées, az mindenkinek megvan a fejében, ugye az azt jelenti magyarra fordítva, hogy elíziumi mezők. Az elíziumi mezők, azok a görög mitológiában az a hely, ahova az Istenek a hősöket nyugodni küldték, ez a békének a helye. Az Elysian, az pedig egy francia melléknév, ebből jön, és azt jelenti, egy szép, tökéletes, békés, utalva a szó eredetére. És mikor ezt olvastam, akkor tudtam azt, hogy ez egy olyan név, ami szerintem gyönyörű jelentéssel bír, amit mindenki ki tud mondani a világ minden táján, nem fogják összekeverni, nem fogják rosszul kiejteni, és hogy igen, ezek olyan értékek, amiket én ugye a ruháimmal szeretnék a nőknek adni. Tehát, hogy ez ilyen szerelem első látása volt a név. És ez azért fontos, mert az Elysian az pont az első pillanattól fogva arra törekedett, hogy nem ruhákat akarunk árulni, és nem egy üzletet akarunk, ahol mi nem vagyunk jelen, és sosem találkozom az ügyfeleimmel mondjuk, és nem vágytunk sosem arra, hogy rögtön nemzetközi sikereket érjünk el, és minden helyen sok-sok Elysian ruha legyen, hanem ez egy szalonként indult, mert hogy nekem nagy vágyam volt, hogy a régi időknek a mestereire emlékezve visszahozzuk ezt a szalon szolgáltatást Budapesten, hogy az ügyfelekkel személyes kapcsolatteremtés legyen, hogy beszélgetések során jussunk el odáig, hogy megismerjük az ő személyiségüket, hogy olyan ruha készüljön nekik, amiben ők szépnek és jól érzik magukat, hogy meglegyen ez a személyesség, az intimitás, és ez mind a mai napig nagyon-nagyon fontos nekem, mi így működünk, és egy icipici márkának tartom még mindig magunkat, nem áll mögötte befektető, önerőből lépésről lépésre növekszik, kérdezted, hogy hányan vagyunk, két varrónővel dolgozom, van egy háttérvarroda, aki segít nekünk, van egy gyakornok kislány, aki segít nekünk, illetve én vagyok, és én úgy vagyok, hogy hol piros cipzárért futok, hol Instagram oldalt szerkesztek, hol ruhapróbát tartok, hol pedig újságírókkal beszélgetek, tehát, hogy ez még egy tényleg nagyon, nagyon pici történet, de nagyon szép növekedési lehetőség van benne szerintem, anélkül, hogy egyébként én arra vágynék, hogy nagyon nagyok legyünk.
Mire vágysz? Mondjuk 10 év múlva mit nevezné sikernek, hogyha hol tartanál?
Én azt szeretném, hogy létezzünk, hogy ez a stílus megmaradhasson, hogy én megtarthassam ezt a szalonszolgáltatást, amit említettem, de hogy emellett elindulhasson az Elysiannak egy olyan lába, ami viszont egy konfekcionált divatmárkává alakul. Ez azért fontos, mert hogy én most benne vagyok egy mentoring programban, aminek a célja a nemzetközi piacra lépés. Most ugye már jó néhány év eltelt, én azt gondolom, hogy most már készen állok erre, és hogy szeretném, hogy legyen egy olyan vonal, ami azonnal elérhető a vásárlók számára. Erre kidolgoztunk egy koncepciót, de ez egy másik sztori. Tehát, hogy ez az Elysian egyik lába lenne, a másik meg, hogy én megtarthassam azt, amit most csinálok, amit annyira szeretek.
Szuper, szuper, hogy én szerintem az nagyon jó, hogy egyrészt ebben a 10 éves tervben azt éreztem, hogy elégedett vagy azzal, amit van most is, és tehát, hogy ez pont egy ilyen se túl nem nagyra vágyó, de azért megfelelően fejlődésre buzdító 10 éves igen, terv, és ezt, amit nehéz igazából megtalálni mindig az embernek, hogy valahogy ugye a kettő közé lője be a vágyait és a terveit.
Igen, meg az egyik kedvenc mondatom, hogy meg kell tanulnunk vágyni arra, ami a miénk. Tehát, hogy az ember, ha folyamatosan azon töri a fejét, hogy legyen más, meg mi nem jó, ami van, hanem mindig valami mást akarunk,
az elveszi, nagyon jó mondat.
Akkor elveszi a pillanatot, hogy tudjunk örülni annak, amink van. És ez szerintem párkapcsolatban is nagyon fontos, meg akár a munkában is nagyon fontos. És szoktunk beszélgetni a férjemmel, ő is egy ilyen álmodozó típus, hogyha minden ember találna egy olyan területet, csak egyet, amit szeretettel tud csinálni, amiben bele tudja tenni szívét, lelkét, és amit tényleg magáinak érez, hiszen hány ember van, aki olyan munkát végez, amit gyűlöl, vagy minden reggel úgy megy be, hogy úristen, csak még egy napot ne kelljen bemenni, vagy gyűlölöm a főnökömet, vagy
sajnos,
nem tudom.
Sajnos igen.
Nagyon sokan vannak így. Hogyha mindenki olyat csinálna, amit szeret csinálni, akkor azt képzeljétek el, hogy össztársadalmi szinten micsoda változást hozna, mert akkor kicsit jobbá válna a világ, legalábbis mi ezt így képzeljük el, és ő is, meg én is azt csináljuk, amit nagyon tudunk szeretni. És ez az egyik, tehát a siker ebben is mérhető szerintem, hogy felnőtt nőként én szeretem azt, amit csinálok, és azt tudom mondani a gyerekemnek ezt a mondatot, hogy kicsim, találd meg, amit te akarsz csinálni, és jól tudsz csinálni, és mi abban támogatni fogunk, és hogy erre törekednének az emberek, szerintem az nagyon fontos lenne.
Nekem erre a szavam egyébként az elégedettség, ezt mi elég sokszor meghatározunk így adásra adásra, de az, ami biztos nem változik, hogyha elégedett vagy magaddal, akkor sikeres vagy.
Uh-huh. A nagymama szokta mondani nekem, a apukámnak az édesanyja, akit nagyon szerettem, mindig azt mondta nekem, hogy Bogikám, egy lány legyen, vagy egy nő legyen hiú, de ne legyen örök elégedetlen. És ez annyira bennem maradt akkor, hogy tényleg valahogy meg kell találni azt, hogy megelégedjünk azzal, ami van.
De ez a vágya arra, amit van, szerintem ez egy nagyon jó mondat.
Tényleg. És azt hiszem, hogy egy fantasztikus útra való a hallgatóinknak, hogy egy kicsit álljunk meg, és nézzünk magunkba, hogy mi hol tartunk, hogy vagyunk, és melyek azok a dolgok, amelyekért köszönetet mondhatunk, és amelyért hálásak lehetünk. És remélhetőleg nagyon sok ilyet tudunk mondani, de hogyha valamiért nem, kérdezzünk meg valakit, aki ismer bennünket, mert lehet, hogy ő olyan dolgokat tár fel, amire nem is gondoltunk volna, és hogy nagy segítség lehet. Vagy lehet, hogy éppen arra
annyit
vágyik.
Annyit tennék még hozzá, hogy emellett, hogy ezt megtesszük, szerintem azt is kérdezzük meg magunktól, hogy amire igazán vágyunk, mert mindenki belül vágyik valamire, azért tettünk-e? És hogy megtettünk-e mindent, hogy ezt megkaphassuk, vagy elérhessük, mert munkanélkül viszonylag ritkán jön meg a siker és a vágyaknak a teljesülése.
Igen, igen.
Igen. Tehát, igen. Hogy a lottom nagyon ritkán nyerik meg a
ha megnyeri, el is bukja utána. Egyébként tényleg nagyon.
Igen, és ehhez kell a bátorság szerintem, úgyhogy mindenki bátran merje megélni az álmait.
Hát igen, illetve kreativitás sincsen tevés nélkül, tehát az alkotás mellé fontos a tevés is, úgyhogy
köszönjük szépen, Bogárka, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Köszönjük az inspiráló gondolatokat.
Köszönjük hallgatók, hogy velünk voltatok, találkozunk egy hét múlva.
Illetve hát remélhetőleg a TEDx Liberty Bridge Women eseményen is.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!